Jézus Krisztus mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltórunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 209. dicséretet énekeljük el. Így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálaadással jövünk eléd azért, mert a mai napon is csodálatosan munkálkodtál. Szent lelked által nem csak őriztél és tartottál minket a hitben, és adtad nekünk a te igédet csöndességeink során. Nem csak gondviseléseddel mutattad meg atyai szeretetedet, azzal, hogy ruháztál, etettél bennünket, dolgainkban, munkáinkban vezettél, segítettél, erőt adtál, hanem Jézus Krisztus golgotai keresztjének érdeméért minden áldásban részesítettél bennünket. Köszönjük, hogy az igében újból és újból emlékeztetsz erre, hogy minden, amire szükségünk van lelkiekben, az ő benne már a miénk lehet. És köszönjük, hogy a Szentlélek alkalmazza ránk az ő érdemét, az ő munkáját, és köszönjük, hogy valóság lehet ezért számunkra minden egyes nap, amit ő általa és ő érette kaphatunk. Köszönjük, hogy ez a lelki ének is emlékeztet arra, hogy mennyire drága az a világosság, amelyet sötét szívünkbe gyújtasz igéd által. Köszönjük neked, hogy ráébredhettünk erre gyermekeidként, hogy mekkora is a bennünk lévő sötétség, és még inkább áldunk azért, hogy Krisztus által a benne való hiten keresztül világosságot gyújtottál. És köszönjük, hogy az evangéliumot felragyogtattad számunkra, gyermekeiddé fogadtál minket, és azóta minden egyes nap ebben a fényben élhetünk, és az igéd valóban, mint mécses világíthat minden napi teendőnk, minden gondolatunk és minden döntésünk előtt, minden útunkon. Kérünk, hogy valóban segíts így megbecsülnünk a te igédet, azt, hogy szólsz hozzánk, és könyörgünk, hogy most is világosítson, leplezze le azt, ami a szívünkben van, mutassa meg, de egyben, Urunk, erősítsen is a belső ember szerint, hogy szent lelked formáljon bennünket egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá, hogy ezáltal is te dicsőítessél. Ezért kérjük, hogy most is az igét úgy add nekünk, hogy az ne szóljon hiába, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói, megcselekvői is hadd lehessünk, és ezáltal nem csak egymásnak, szeretteinknek hozzunk áldást, hanem a te nevedre is dicsőséget. Így kérünk, hogy áld meg együttlétünket, rád figyelésünket Krisztusért. Amen. Istennek hozzánk szóló ígéjét Ámos próféta könyvének 6. fejezetéből olvasom az első 3 verset. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Samária hegyén, akik a népek elejének elei, és akikhez jő az Izraelnek háza. Menjetek át Kalnéba, és nézzetek szét, onnan pedig menjetek a nagy Hamádba, és szálljatok le a filiszósok gátjába. Vajon jobbak-e azok, mint ezek az országok? És vajon szélesebb-e azoknak határa a ti határotoknál? Akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek. Kedves testvérek, vannak olyan igeszakaszok, amelyeket nehezebben értünk meg, mivel nem igen tudunk azonosulni a megszólítottakkal és a címzettekkel. A felolvasott igeszakasz is sokak számára ilyen. Ámos prófétának Izrael és Júda népének felső rétegét, a leggazdagabbakat, a bírókat és a nép vezetőit kellett megszólítania, bűneikről és a közelgő ítéletükről kellett velük beszélnie. Ezért nevezi a próféta őket a nép elejének elejének, tehát a legelsőknek. Ő ezért nevezi őket így, hogy ők azok, akikhez Izrael háza fordul igazságtételért, bírói döntésért, vagy éppen a bajokban segítségért. És sok, amikor megértik ezzel az igeszakasszal kapcsolatosan, hogy ők a címzettek, akkor azt mondják, hogy hát én egy, nem vagyok sem országvezető, sem nagy hatalommal bíró ember, de még nagyon gazdag sem vagyok, ezért ez az ige nem rólam szól, nem hozzám szól, és ezért az abban leírtakat, hát akkor nem kell magamra vonatkoztatnom. Csak hogy tudjuk jól, testvérek, mert Isten a 2 Timóteus 3.16-ban megmondta nekünk, hogy a teljes Szentírás őtőle ihletett, és a teljes Szentírás hasznos a tanításunkra. Azaz minden ige szakasz, még a legnehezebben érthetőek is, tartalmaznak olyan lelki üzeneteket, amelyeket Isten gyermekeiként mindig magunkra vonatkoztathatunk, elhihetünk és megcselekedhetünk. Így kell megvizsgálni ezt a mai ige szakaszunkat is. Lehet, hogy mi nem hasonló pozícióban és társadalmi helyzetben vagyunk, de mindaz a lelkiség, az a mentalitás, amit itt az Úr elítél a szóban forgó emberek életében, és ami ezek jellemezhetnek minket is, más-más mértékben megjelenhetnek a mi életünkben is, és lehet, hogy éppen ezekben vétünk az Úr ellen. Másrészt pedig más igehelyekből keresnünk kell arra a választ, hogy Krisztus uralma alatt élve mit és hogyan kellene másképp hinnünk, tennünk, mint ezek az emberek. Tehát igenis van mondani valója nekünk ezeknek az ige szakaszoknak, és ezért alaposan át kell azokat gondolnunk. Nézzük versről versre, hogy mit üzen az Úr a prófétán keresztül ezen a mai ige szakaszon. A mai alkalommal csak az említett bűnök felét tudjuk átnézni. Következő alkalommal, ha az Úr engedésérünk, majd folytatjuk az ige szakasz tanulmányozását, ami ugye a 7. versig tart. Az első versben két bűnt említ meg Ámos próféta. Az egyik, hogy ezek a gazdag vezetők gondtalanul éltek, ezt a kifejezést használja, gondtalanul. A másik pedig, hogy elbizakodottak voltak. Először beszéljünk a gondtalanságról. A gondtalanság alatt a próféta egyfajta gondolkozásmódot ért. Ugye az ember a mindennapokban szembesül különféle szituációkkal, helyzetekkel, És nem mindegy, hogy mivel foglalkozik, mi az, amit elfogad, hogy az az ő gondja is, ő rá is tartozik, és neki is van teendője azzal kapcsolatosan, vagy pedig elzárkozik ezelől, és azt mondja, hogy ez nem rám tartozik, az nem az én gondom. És amikor Ámos próféta gondtalanságról beszél, arról beszél, hogy ezek a vezetők valahogy így gondolkoztak, hogy bármi, ami történik körülöttük, ne zavarja az ő békéjüket, biztonságukat, gondoktól mentes életüket. Ugye a gondtalanságra való törekvés. Az ilyen gondtalan, nyugalmas élet, szeretném hangsúlyozni, önmagába véve nem bűn. Jézus Krisztus is ugye azt ígéri az övéinek, hogy akik ő hozzá mennek, azoknak nyugalmat ad. Tehát egyfajta békességet. Ez a lelki állapot nem bűn. Ézsaiás próféta által az egyháznak azt ígéri Isten, az Ézsaiás 33:20-ba, lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát. Tehát úgy festi le a várost, ahol ünnepség van, nyugalom van és békesség. És ebből semmi rossz nincs. A Jeremiás 46:27-ben a babiloni fogságból visszatérő népnek azt mondja Isten, hogy nyugalma és békessége lesz. Ezt mint ígéret fogalmazódik meg. A gondtalan élet tehát önmagába véve nem bűn, ahogy az sem, ha valaki gazdag létére élvezi az anyagi biztonságot és szabad idejét nyugalomban tölti. De akkor mégis mit kifogásol ezeknek az embereknek a gondtalanságában Ámos próféta? Azt, hogy ők akkor éltek úgy, és törekedtek erre a gondtalanságra, egy olyan korban, amikor Isten világosan és érthetően hirdette a népnek és a vezetőknek bűneik miatti haragját, sőt akkor, amikor a népet különféle csapásokkal sújtotta és büntette az Úr. Egy ilyen korszakban a gondtalanság bűn. Ezekről a csapásokról a 4. fejezetben olvashattunk, Isten szárassággal, betegségekkel, dögvésszel és háborúkkal sújtotta Izraelt, hogy térjenek vissza ő hozzá. Zárójelben megjegyzem, ezek nem idegenek napjainktól sem. Amikor tehát Isten világosan kifejezi az ő haragját és ítéletét, mit tettek ezek az emberek? Továbbra is keresték a gondtalanságot, a nyugalmat, életet, nyugalomban éltek, nem gondoltak és nem is törődtek sem Isten haragjával, sem saját bűneikkel, sem fele barátaik nyomorúságával és szenvedésével, amelyet ők gazdagságuk miatt lehet, hogy kevésbé éreztek, mint mások. Mert ugye a gazdagság azért sok mindentől meg tud védeni. Hétköznapi dolgok fölött tud állni egy nagyon gazdag ember. Ezt a fajta gondtalanságot ítéli el itt a próféta, amikor az embert nem rendíti meg például Isten hirdetett haragja. A különféle csapásokat látva az ember nem alázza meg magát és bánja meg bűneit. Nem kezd egyáltalán gondolkozni, hogy ez nem azért van, mert esetleg vétettem. Hanem majd, hogy nem, és ezt hányja a szemükre Ámos, még vidámabban folytatták kicsapongó életüket. Tehát miközben a hétköznapi valóság, a hétköznapi élet tele volt az bűnnel, az Úr ítéletének jeleivel és hirdetett igéjével, ők ezekkel nem foglalkoztak, és mint egy elvonultan maguk kis világában a gondtalanságot, a szórakozás és a nyugalmat keresték. Az ilyen gondtalanság szinte egyértelmű semmibe vétele Istennek, ami azt üzeni, nem törődök veled, mert úgyis biztonságban vagyok. Engem nem érhetnek el a bajok,
a különféle csapások. Mi áll az ilyen gondolkodás és lelkület mögött, testvérek? Mert számunkra ez a fő kérdés, hogy ez a szívbéli állapot, ami ezt a gondolkodást eredményezi, és ezt a viselkedést, az vajon ott van-e a bűnös emberben, vagy csak a gazdagokat kísérti? Mi áll az ilyen gondolkodás és lelkület mögött? Nagyon világos, testvérek, ha végig gondoljuk, hogy önmagunk bálványozása és az önzés. Triviális, de sajnos nagyon is emberi. Az, hogy a legfontosabbnak és leglényegesebbnek magamat tartom az életben, minden dolgot annak az egy célnak vetek alá, hogy nekem jó legyen. Jól menjenek a gondjaim, és jól érezzem magamat. A gondtalanság mögött valami ilyesmi vágy áll. Az én nyugalmam mindennél előbbre való. Mindent azért teszek, hogy nekem jó legyen. Tehát a cselekedeteim mozgatórugója is ez. Vajon ez a gondolat nem kísért meg minden bűnös embert, mindannyiunkat? Vajon ez nem húzódik meg szívünk mélyén olyannyira, hogy hatással van mindenre, amit teszünk? Hogy az én van a középpontban? Vajon az emberek nem azért dolgoznak, fáradoznak, viselnek el sok kellemetlenséget, hogy megszerezzék, amitől boldogságot remélnek és várnak? Hány ember élete forog e körül? Dolgozom, hogy megszerezhessem, hogy birtokolhassam, hogy nekem legyen, hogy az én vágyaim kielégüljenek. Sokan dolgoznak, legyen pénzünk, amelyen megvehetik, amire vágynak. És azt hiszik, hogyha meg lesz, attól lesznek boldogok. A birtoklás azt hiszik, örömet okoz, és igazi boldogságot. Aztán, amikor megvan, lehet, hogy egy rövid ideig éreznek valami boldogságszerűséget, aztán utána megszokottá válik az is, és jön az következő ürességérzés, és a következő dolog, akkor kell majd valami más, aztán megint más, és ez így megy. Sokan így dolgoznak. Azok pedig, akik szórakozni szeretnek, mulatni, inni, bulizni, akárhogy is hívjuk, nem ettől remélik a boldogságukat, ők meg ezért dolgoznak. Legyen pénzem, hogy elmehessek az ilyen helyekre. És az ilyen közösségekbe. Ugye a gazdag ifjút nem ez mozgatta? Add ki a vagyonomat, az örökségemet. Mire kellett neki? Hát, hogy a nagyvilági élete, testvérek. Hogy számtalan emberrel lakomázhasson, élvezhesse az életet a maga elképzelése szerint. Mindent, amit az ember tesz, saját érdekében teszi, mert világunk középpontjában mi magunk állunk, holott Istennek kellene ott lennie, és fele barátainknak. Gondtalanságot, nyugalmat keresünk, mindent ezért teszünk, és mindent, ami ezt megzavarhatná, kizárjuk valamilyen formában az életünkből. Ezek az emberek, akikről Ámos itt beszélt, miért nem törődtek a proféták intő és figyelmeztető beszédére? Azért, mert az megzavarta volna a nyugalmukat és gondtalanságukat. A negatívan csengő, kellemetlen bibliai üzenetek, vagy a mindennapi élet árnyékos oldala, ezek mind olyan dolgok, amelyek növelik csak gondjaink számát, és nem segítik a nyugalmunkat. Ezért ezeket inkább kerülik. Inkább nem veszünk róluk tudomást, vagy egyszerűen nem törődünk velük, és ellenkezőleg inkább a mulatságba, a gondtalanságba menekülünk. Ezek az emberek nem törődtek azzal, mondja Ámos, hogy mások éheznek körülöttük, mert éhínség volt a szárazság miatt. Az volt a számukra fontos, hogy ők lakmározhatnak. Nem törődtek vele, hányan sírtak veszteségeik miatt. Ők új nótákat találtak ki, és így daloláztak, és énekeltek, és szórakoztatták magukat. Mert a sírás hangja azért nem olyan kellemes, mint a dalolgatás. Nem törődtek az Isten ítéletét hirdető prófétai szóval, sem az ő ítéleteivel, amelyet a népet sújtotta, és a bűneiből megtérésre hívta, hanem azt hangoztatták, hogy Isten szeret bennünket, mi az ő kiválasztott népe vagyunk. Itt van Jeruzsálemben a templom. Mi biztonságban vagyunk. Mindent azon keresztül ítéltek meg testvérek, hogy a nagybetűs énnek mennyire jó. Hogyan fogják attól érezni majd magukat. Ez az az önimádat, gondtalanság, amelyet Ámos által az Úr megítél, és amelyet leleplez ezekben az emberekben. Ez a lelkiség pedig nem csak az országvezetőkre, gazdagokra jellemző, hanem a bűnös szívre, a bűnös emberre. Lehet, hogy más-más mértékben van jelen az életünkben, de az óember az mindig is én központú. Krisztus ebből az én központúságból akar megszabadítani minket, és azt akarja, hogy szeretetünket nem magunk felé, hanem más felé irányítsuk. Ne magunkra legyen csak gondunk, hanem elsődlegesen Istenre, és ő benne a fele barátainkra. Egyetlen krisztusi parancs világossá teszi e számunkra, mégpedig a nagy parancsolat, testvérek. Nem úgy kezdődik, hogy szeresd magadat. Azzal kezdődik, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Az a nagybetűs én harmadikként szerepel ebbe a parancsba. Szeresd az Urat, fele barátodat, mint magadat. A nagybetűs én tehát fel kellene váltani a testvérek Istennek, és ő benne a fele baráti szeretetnek. Ha tehát Isten bűneinkre figyelmeztet, és ítéletet hirdet nekünk, akkor ezt el kellene fogadnunk, magunkra kellene vennünk, és úgy szeretnünk az Urat, hogy kérjük tőle, segítsen engedelmes életet élnünk, fele barátainkat jobban szeretnünk. Saját nyugalmunk, gondtalan életünk olyan időben, amikor az Úr éppen ítéletet tart, nem lehet az elsődleges számunkra, hanem keresünk el a megtérés útját, cselekedeteink megváltozásának módját. A nép vezetőiként ezeknek az embereknek nem a saját jólétükkel és gondtalanságukkal kellett volna foglalkozniuk, hanem a rábízottak testi és lelki biztonságával, jólétével és hitével. Mint Jób is tette város vezetőként. A könyvében, a 4. fejezetben olvasunk erről, testvérek, amikor az egyik barátja, Elifáz leírja, hogy Jób, mint a város vezetője, hogyan élt. Figyeljük csak, a 4. fejezet 3.-4. verse. Íme sokakat oktattál. Már gondja volt arra, ha valami tudatlanság volt a városban, vagy az Úr útjai közül valami nem volt tiszta, akkor magára vállalta a tanítás gondját, ami, higgyük el, nem kis gond, nem kis feladat. Sokakat oktattál, megfáradt kezeket megerősítetted. Nem mentél el a megfáradtak mellett, akik esetleg panaszkodtak neked, hanem szívedre vetted őket, és megerősítetted őket. A tántorgót, a te beszédeid fenntartották. Sokakkal találkoztál, akiknek nem volt világos, hogy jobbra, balra, vagy merre is. És akkor nem magas lóról beszéltél velük, hanem segítettél nekik, hogy utat és irányt találjanak. Az Úr akarata szerint. És a reszkető térdeket megerősítetted. az erőtleneket, vagy akik a cselekedeteikben, az engedelmességben fáradtak meg. Megerősítetted őket. Ilyen testvérek egy vezető, akiről az Úr beszél. Vagy gondoljunk csak arra, hogy Krisztus, mint az ő népének vezetője, látva a mi nyomorult helyzetünket, bűneinket, nem törődve maga kényelmével, még azt is megkockáztatom, hogy nem törődve azzal, hogy a mennyben őt dicsőítsék, ott hagyta a mennyet, szolgai formát vett fel Úr létére, szegényé lett gazdag létére, hogy mi ő általa meggazdagodhassunk, bűneinkből kihozzon minket, és bevigyen az igazi nyugalomban, az Istenben való élő kapcsolatba és az örök életbe. Nem ilyen egy igazi vezető? Nekünk is ezért kellene fáradoznunk, és ha kell, akár gondtalan életünket is feláldozni ezért. Lehet, hogy nem egy ország, nem egy nép gondja és baja van ránk bízott testvérek, de vannak emberek, akiket Isten ránk bízott, akikért felelősek vagyunk, akik lehetnek csúnyán fogalmazva a mi gondjaink. A saját nyugalmunkért feláldozzuk őket, csak hogy ne legyen több gondunk. Mert Isten ezen az igén keresztül ezt kérdezi tőlünk. Képesek vagyunk feláldozni gondtalan életünket azért, hogy másoknak szolgáljunk? El tudjuk fogadni, hogy Isten nem a minden bajtól, gondtól és nehézségtől mentes életet kínálja nekünk, amit annyira keresnek manapság, hanem a küzdelmest, a harcolót és a szolgalmas, a másokért munkálkodót, és eközben adja nekünk az ő lelki békéjét. Pál apostol azt mondja a Timóteusnak, hogy a hit harcát megharcoltam. Nem a kényelmes utazását a hitnek, mint a nyaralás. Aztán egy másik helyen azt mondja, hogy egy boxmeccshez hasonlítja, hogy mint a sportoló, küzdök, hogy megnyerjem azt, amit Isten megadott nekem. Aztán másik alkalommal egy futóhoz hasonlít, hogy minden erőm bedobásával célegyenes igyekszem, hogy az első legyek. A testvérek, a keresztény élet nem a világi nyugalomról szól, ahogy azt a világi ember elképzeli. Csak aki magára veszi az Úr igáját, és le tud mondani saját gondtalan életéről, tapasztalhatja meg, hogy milyen az a nyugalom, amit Krisztus ígér és ad az övéinek. Mert van Isten gyermekének nyugalma, de az Krisztusban, és nem a tétlenség életében, vagy a világi szórakozásban. A második bűn, amit Ámos próféta említ, az elbizakodottság, a túlzott bizalom. Miben bíztak ezek az emberek? Hát világos az számunkra, testvérek, hogy sajnos nem Istenben, hanem minden másba. De nem ítélhetjük el őket, mert sajnos a mi bűnös szívünk is sajnos sok mindenbe kapaszkodik. Ők bíztak abban, hogy biztonságos helyen élnek. Mind Jeruzsálem városát, a Sion hegyén, mind Samária városát, Samária hegyén, bevehetetlennek hitték, mivel olyan jól meg volt erősítve várfallal, bástyával, és a hegy maga is egyfajta természetes védelmet nyújtott nekik. Azt gondolták, hogy ezek a városok minden támadásnak ellenállnak. Mi biztonságban vagyunk. A külső körülmények stabilak, azok nem változhatnak. Mint hogyha ez a világ ennyire stabil és nem változó lenne, testvérek. Mintha Isten nem lenne mindennél hatalmasabb. Azután abban is bíztak, hogy a Sion, az Isten hegye, Jeruzsálem pedig az ő városa. Ott áll az Úr temploma, ami nem tűnhet el, amit nem rombolhatnak le, hiszen akkor nem lenne hol az Urat imádni. Legalábbis így gondolták. Nem értették, hogy Isten elsősorban lélekben és igazságban és igének való engedelmességben kell imádni, nem egy adott helyen, nem egy adott épületen belül pusztán. Továbbá hatalmuk, tisztségük és nagy vagyonuk volt az, amit különféle veszélyek és bajok idején segítségül hívtak, amitől megmaradásokat remélték. Ugye, mint manapság a bankszámla szám. Hányan reménykednek a megtakarításban, az ingatlanba befektetett értékben, hogy majd ezek átsegítenek bennünket. Mintha nem az Úrban kellene bíznunk, vagy mintha ezek nem úszhatnának el. Minden népnél különnek gondolták magukat, mert ők Isten népe voltak, csak közben nem vették észre, hogy közben rég elhagyták az Urat. Csak szájukkal imádták őt, de szívük és cselekedeteik távol voltak tőle. Hány ember hiszi azt, hogy ő milyen jó keresztény testvérek, és ezzel hamisan becsapja önmagát, de közben az élete az ellenkezőjéről beszél. Ha megvizsgálnák a mindennapjait, számtalan helyen találnánk azt, hogy eltérnek az Úr útjaitól. A hamis biztonság ilyen szempontból is kísért. Azt hitték ezek az emberek, hogy a próféták jövendőlései, hogy Izrael országa és Samária városa meg fog semmisülni a közelgő asszír invázió alatt, azt hitték, hogy ezek soha nem fognak beteljesedni. Ezért aztán az Úr felsorol néhány hatalmas várost, amelyek ugyan ezekkel a dolgokkal dicsekedhettek, hatalmasak, erősek és gazdagok voltak, és ugyanígy hamis biztonságban éltek. Ámasit megemlíti Kalné, Hamát és a filiszteus Gát városát. Mindegyikük fénykorában hatalmas város volt, hatalmas terület felett uralkodtak. Mégis hol voltak Ámos próféta korában? Mindegyiket elfoglalták, lerombolták, megfosztották hatalmától, és ha esetleg még léteztek is, jelentéktelen kis településekké váltak. Miért? Mert bizalmukat emberekbe, gazdagságba, pozíciókba, hatalomba helyezték. És nem fogták fel, hogy Isten ellen egyik sem véd meg. Ha Isten ítél, akkor nincs, aki meggátolja őt ebben. Ezek a városok hatalmasabbak és erősebbek voltak Júdánál és Izraelnél. Itt a prófét egy lehetőséget ad ezeknek az embereknek, hogy figyeljetek, azt, amit hisztek, azt rosszul hiszitek. Van ellenkező példa. Nézzetek ezekre a városokra, és tanuljatok az ő példájukból. Kellett volna tanulni más példájából, de az elbizakodottságuk és gőgjük megakadályozta őket ebben. Mert testvérek, Isten áldása az, ha valaki más bukásából tudunk tanulni, és saját kevésségünk jele az pedig, ha erre képtelenek vagyunk. Velem ez nem történhet meg. Ugye, ezt mondja a nagybetűs elbizakodott ember. Velem ez nem történhet meg. Mással igen, de velem nem. A központban testvérek, én vagyok, és nem Isten. És azt hiszük, hogy én olyan nagy vagyok, meg olyan pozícióban vagyok, meg olyan gazdag vagyok, hogy ez velem nem történhet meg. Hát testvérek, az Úr hatalmasabb nálunk. Izrael népének vezető is hatalmukban, erejükben, hamis biztonságukban bízva nevettek Isten ítéletein. Kinevették a prófétákat. Azt hitték, hogy azok az ítéletek őket ugyan soha nem érik utol. Ők biztonságban vannak és lesznek mindig is. Számtalan ember hiszi ezt ma is, testvérek. Pénz, pozíció, hatalom, ismerősök, mert ugye széles a ismerősi köröm. Ezek azok, amelyekre a baj idején számíthatok, és képesek megmenteni és megtartani minket. Pedig az ige nem világossá teszi számunkra, hogy egyedül Isten irgalmában és kegyelmében bízhatunk, mert egyedül ő az, aki meg tud tartani minket. Hát gondoljunk Jób esetére. Lehet, hogy sok mindenen keresztül ment. De hát Jób esete nem abban a legcsodálatosabb példa, hogy milyen sok baj és szenvedés közepette az Úr mégis képes megtartani az övéjét. Hát mennyi minden érte utol Jóbot? Ságunk egyedül az Úrtól függ. Nem a hamis biztonságot kell keresnünk, amely nem képes megtartani, hanem az egyedüli igazi megtartót és szabadítót, Jézus Krisztust, aki képes minket rabságban is megőrizni és végül megszabadítani, mint Józsefet. Aki üldöztetések közepette képes megtartani minket, mint Dávidot. Aki elutasítás és megvetés közben is hű hozzánk, mint Jeremiáshoz. És akinek az elég kegyelmével képes megtartani minket, mint Pál apostolt, minden erőtlenség, bántalmazás, üldöztetés és szorongatatás közepette, ahogy az apostol mondja. Nem az Úr az, aki egyedül képes megtartani és biztonságot adni. Az elbizakodottsággal, hamis biztonsággal szemben lássuk be, hogy mások is voltak hozzánk hasonló helyzetben, akik aztán elbuktak, de Isten keze elég hatalmas és erős ahhoz, hogy megtartson minket minden körülmény közepette. Ezért Ámos példaként említ ezeket a városokat, és az Úrra mutat, ő benne kellene megnyugodnotok és biztonságot találnotok. És a következő dolog, amit az Úr megemlít, így szól, akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek. Ez két egymással összefüggő dolgot jelent, testvérek. Az egyik az, hogy az emberek többsége távolinak tartja és gondolja az ítélet napját. Az még messze van. Akár azt a napot, amikor Krisztus visszajön, akár azt, amikor halálunk után személyesen meg kell állnunk Isten trónja előtt, ezt olyan messze jövőbe képzelik el. A számadás napjára úgy gondolnak, mint olyasmire, ami soha nem jön el. Mert valaki még azt is tagadja, hogy létezik. Ezért aztán az egyáltalán nem gyakorol rájuk semmi hatást. Az, hogy Isten előtt meg kell állni és számot adni, nincs semmilyen hatással rájuk. Messzinek gondolják, nem gondolják aktuálisnak, amivel foglalkozni kellene, mert sok minden más aktuálisabb. Aktuális az a híradó, ami aztán a világ túlsó oldalán lévő dolgokkal foglalkozik, nem? Arról tudnom kell, de arról, amit az Úr mond, azzal nem kell foglalkozni. Mert mennyire másként élnének testvérek az emberek, ha biztosan tudnák, és meg lennének győződve afelől, hogy holnap számot kellene adniuk teljes életükről Isten előtt, mint a hamis sáfárnak. Nem rögtön elkezdenénk kapkodni? Nem másként élnénk? De tévesen távolinak hiszi a bűnös szív, pedig Krisztus figyelmeztet minket, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy mikor jön vissza, vagy éppen mikor vesz magához minket. És a gazdag emberről is, aki újabb csűrt akart építeni, nem azt mondja, Urunk, hogy bolond, még ez éjjel elkérik a te lelkedet? Készen kellene állnunk arra a napra, és nem távolinak, hanem mindig közelinek kellene hinnünk. A gondolkodás módunkban kellene egy változás. De azt ne gondoljuk mi nagyon messzinek, sose tudhatjuk, hogy melyik nap az. Lehet, hogy éppen a ma este, vagy a holnap. Mert ennek komoly következménye van, ha így gondolkozunk, mert ha távolinak hisszük az Úr napját, akkor az újabb és újabb bűn szül az életünkben. Ezért leplezi le a prófét ezeket az embereket, és mondja nekik, hogy az erőszaknak pedig széket emeltek. Más fordítás így hangzik, hogy az erőszakot közel hozzátok. Amíg az ítélet napját egyre távolabbnak tekintitek, addig a bűn pedig egyre közelebb hozzátok. Mert ha nincs ítélet testvérek, és nincs félelem, hogy mit teszek, hogy el kell számolnom, akkor a bűn burjánzik. Akkor azt tehetek, amit akarok. Úgyse fog soha engem elővenni ezért senki. Ezek a gazdag vezetők azt hitték, nem kell számot adniuk bűneikért, igazságtalanságaikért, az emberek elkövetett szörnyűségeikért, pedig közeledett hozzájuk az ítélet napja. Krisztus minket gyermekeit nem ilyenfajta gondolkozásra nevelést tanít, hanem azt mondja egyrészt, hogy mindig álljon készen, mert nem tudjuk az időt, és sajnos nem állunk készen, mert mikor gondolunk ezekre a napokra? Súlyos betegségek, családba bekövetkezett halálesetek idején, akkor tudatosodik bennünk, hogy az Úr elé kell állni. Holott minden nap készen kellene lennie. Másrészt pedig az elszámoltathatóság gondolatával kellene együtt élnünk, testvérek. Minden napunkat így végig gondolni. Ezeket a vezetőket, mivel csak a király volt náluk hatalmasabb, többnyire senki nem volt vonta felelősségre tetteikért. Lefizették a bírókat, a szegényeket kifosztották, törvénytelenül cselekedtek, senki nem vette őket ezért elő. És azt gondolhatták ezért, hogy bármit megtehetnek. Nekik nem lesz ítéletnap. Ezért, mivel nem kellett számot adniuk, sok mindent megengedtek maguknak. A számadás gondolata Krisztus tanításában azonban újból és újból visszatér. Azért, testvérek, mert ő úgy tanított mindig is minket, hogy a nagyon fontos dolgokat többször elmondta, hogy jól jegyezzük meg. Gondoljunk csak a hamis sáfár példázatára, a talentumokra, talentumokat kapott szolgák példázatára. Ott is gazda visszajön, és az elszámolás napja jön. A gazdáját hazaváró szolga példázata, vagy éppen aki nem várta haza, és betoppant az Úr. Vagy a 10 000 talentummal adós szolga. Őt is a király számadásra hívja. Mind-mind arra emlékeztetnek minket, hogy számadással tartozunk életünkért, tetteinkért és viselkedésünkért. Életünket jobban meg kellene határoznia ennek a gondolatnak, hogy számot kell majd adni. Ahogyan arra Ámos is rámutat, és fékeznie kellene minket bűneink elkövetésében, ahogyan az Urunk iránti szeretetnek pedig ösztönöznie kellene az engedelmességben. Mert ha hívőként én hiszek a számadás napjában, akkor elhiszem, hogy az a Golgotai kereszten megtörtént. De akkor viszont úgy motivál engem, hogy viszont legyek hálás érte. Ne feledkezzem el, hogy Krisztus mit tett értem. Hogyan adott számot helyettem. És hívőként is egyébként a cselekedeteinkről majd az Úr beszélni fog velünk. Látjuk tehát, hogy mikre hívja fel figyelmünket az Úr Ámos próféta által. Gondtalan, önző élet helyett a mások gondját hordozó, az én központú helyett Isten központú és így felebarát központú életre indít minket. A hamis biztonságot ígérő dolgokban való bizalom helyett egyedül az Úrban való bizalmat adja elénk, hiszen csak ő benne lehetünk igazi biztonságba, bármivel is kelljen szembesülnünk. Végül pedig az ítélet napját tagadó és ezáltal a bűnt szabadon engedő gondolkodás helyett a folyamatos készenlétre figyelmeztet minket az Úr, és arra, hogy úgy tegyünk bármit is ebben az életben, hogy legyünk tisztában elszámoltathatóságunkkal. Gazdagoknak szóló intés, testvérek, de mindannyiunknak szóló útmutatás. Krisztus megmutatta, hogy hogyan kellene élnünk. Ezeknek az embereknek az életében az ítélet következett be, Ámos sajnos olyan próféta volt, akit Isten eleve úgy küldött el, hogy nem fognak hallgatni rá. De Krisztus által Isten nekünk kegyelmet ígér, és megmutatja az ő útjait, hogy tanulhassunk ezeknek az embereknek is a példájából, bűneiből, hogy hogyan kövessük Krisztust. Isten szent lelke segítsen és vezessen minket ebben, mindazok megcselekvésében, amiről az igeit utat mutatott nekünk. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy az emberi szív bármilyen keménysége ellenére is mindig küldöd a prófétáidat és a te igédet adod, hogy figyelmeztessenek, megtérésre hívjanak hozzád, vigyenek közelebb. Urunk, Ámos által is hányszor hirdette, hogy készüljön ez a nép a te színed elé, és hogy térjenek te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is adod a te igédet, és köszönjük, hogy személyessé lehet a mi bűnös szívünk indulatait, ó emberi természetünket leplezi le és mutatja meg. Köszönjük neked, hogy azért beszélsz a nagybetűs énünkről, a hamis biztonságérzetünkről, a gondtalanságunkról, hogy azután vágyunk, és mindenről, amiről elhangzott, hogy megszabadíts, hogy új emberré, te gyermekeddé tegyél minket. Ha még nem vagyunk a tieit, kérünk, könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk minden bűnt. És kérünk, hogy ha már a tieid vagyunk, akkor segíts, hogy ne az óember diktáljon, hisz azt mondtad, hogy a bűn már nem uralkodhatik mi rajtunk, te vagy a mi uralkodónk, te vagy a mi Istenünk. Segíts, hogy lélektől vezettetve tudjuk élni a mindennapjainkat. És segíts, hogy ne a kényelem hajszolása, ne az önérdekek határozzanak meg bennünket, hanem segíts valóban, mint egy oltáron feláldozni saját magunkat, mint okos Isten tiszteletül neked, megértve, mi a neked tetsző és neked kedves és tökéletes akaratod. Segíts, hogy az elhangzottakra hadd törekedhessünk. A lélek vezessen, kérünk bennünket ebben. És hálát adunk mindazért a munkádért, amelyet már elvégeztél. Hálát adunk, hogy a nagybetűs ént már megfosztottad a tróntól, de kérünk, hogy a vele való harcainkban is továbbra is te vezess, és te legyél az első. És kérünk, Urunk, hogy segíthessük egymást azzal a lelkülettel és szeretettel, amely munkálkodott jobban, amelyet Krisztusban láthattunk a földi élete során, és mindazokban a vezetőkben, akiket elénk adtál pozitív példaként a Szentírásban, vagy éppen mindennapi életünkben. És kérünk, hogy ezáltal is csak beléd vessük a mi bizalmunkat és reménységünket, ne földi dolgokba, emberekbe vagy önmagunkba, hanem egyedül benned. Így kérünk, hogy áldj meg abban a helyzetben, abban a élethelyzetben, amiben vagyunk. Kérünk, hogy erősíts betegeinket, add, hogy hit által benned erősödjenek meg és maradjanak meg, még hogyha a testfájdalmait el is kell hordozniuk. Kegyelmed szerint pedig adj nekik gyógyulást. Eléd hozok gyászolóinkat, te, aki a feltámadás és az élet, vagyis aki legyőzted még a halált is, te legyél, kérünk, az ő vigasztalójuk, megerősítőjük. És kérünk, hogy segíts minden dolgunkba, szolgálatunkban, szeretteink között itt a gyülekezetben is, vagy éppen a világban, akárhol vagyunk, kérünk, hadd lehessen rád mutató életünk. Könyörgünk egyházunk vezetőiért, szolgálóiért. Segíts, hogy a benned való egyedüli bizalmat hadd hirdethessék az evangéliumot. hadd örüljünk és hadd csodálkozunk arra, amit Krisztus értünk tettél. És kérünk magyar népünk vezetőiért is, legyél az ő vezetőjük, szent lelked, adjon nekik bölcsességet döntéseik meghozatalában, és adj nekik is élő hitet. És kérünk, Urunk, hogy naponkénti dolgainkban, amikor a hit harcát harcoljuk, vagy éppen az előttünk lévő dolgokra koncentrálunk, és a hátunk mögött levőket elfelejtjük, és célegyenest igyekszünk mindarra, amit megígértél és kegyelmedből megadsz nekünk, segíts, hogy az erőnk tőled jövő lehessen. A megfáradtakat erősítsd, és kérünk, hogy a testvéri közösség is hadd lehessen ebben áldásként jelen életünkben. És kérünk, hogy egyen-egyenként is vigyél előbbre minket a megszentelődés útján. Add, Urunk, hogy akaratodat ne csak értsük, ne csak ismerjük, hanem lelkettől indítatva akarjuk, vágyjuk, és meg is cselekedjük. Így őriz minket naponként a hitben, kegyelmedben, Krisztus követve, az ő áldozatáért és az ő kegyelméért. Amen. Személyes könyörgésénket vigyük az Úr elé. Imádkozunk az Úr Krisztus szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az Isten tisztelet után itt a templomban a Biblia Szövetség körzeti alkalma lesz. Szeretettel hívunk erre minden érdeklődőt. Jövő szombaton, április 12-én 18 órakor lesz itt a gyülekezetünkben konfirmációs Isten tisztelet. Ez a gyülekezet közösségének is mindig öröm, erre is szeretettel hívjuk a testvéreket. Valamint jövő vasárnap délután 17 órakor egyházmegyénk kórus találkozója itt lesz a gyülekezetünkben, mi leszünk a házigazdák, szeretettel várjuk erre a testvéreket is. Az áldásra készülve énekeljük a 726. dicséretet. A 726. dicséret első verse így kezdődik: Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Hagyjuk az Úr áldását. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.